Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharc extrát halljátok, amelyben a gazdasági élet gyakorlati kérdéseiről beszélgetünk vendégeimmel. Ezúttal az Otthon Start lakáshitel programról, mikro- és makrogazdasági hatásairól fogunk beszélgetni Panyi Miklóssal, a miniszterelnökség államtitkárával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát azzal köszöntöttek a ma reggeli lapok, hogy dübörög az Otthon Start. Persze nyilván millió kérdés van e körül, úgyhogy én egy millióból elkezdenék egyel. Mégpedig azért térjünk vissza egy picit a KH-hoz. Mi a kormányzat fő célja ezzel a lakáshitel konstrukcióval, és milyen problémát kívánnak legelőször kezelni?
Néhány évet visszanyúlnék itt az időben. Ugye 2015-ben járunk, amikor elindul az első nagy otthonteremtési program, ami a CSOK nevével fémezett otthonteremtési program, ez egy családi otthonteremtési program, és ennek a fókuszában alapvetően a családok, a családosok, a már gyerekkel rendelkezők, illetve még gyermeket vállalók álltak. Ezen a programon volt utána több kiegészítés, illetve meg lett erősítve több másik otthonteremtési családtámogatási programmal, ilyen a babaváró kölcsön, vagy például a falusi CSOK, de ilyen volt például az otthon felújítási támogatás is, ugye COVID alatt, és a CSOK-on lett egy ráncfelvarrás 2024. január 1-től, ez most már CSOK pluszként fut. Itt mi a fókusz? Itt a fókusz alapvetően elsősorban a családok és a családi élethelyzeteknek a támogatása, főleg az, hogyha gyermek születik, kell egy nagyobb otthon. A CSOK az elmúlt és a kiegészítő sok másik támogatás, otthonfelújítási támogatással kiegészítve, hosszasan lehetne sorolni, de kb. Fél millió családnak az otthon teremtését támogatta. Van kb. 270 ezer babaváró kölcsönünk,
ezek volt 250 ezer CSOK.
Igen, volt 250 ezer CSOK szerződés, van már 20 ezer CSOK plusz szerződés, volt 370 ezer otthonfelújítási támogatás, van 270 ezer futó babaváró kölcsön. Ezeket lehetett természetesen kombinálni, de kb. Fél millió család az, akiről itt beszélhetünk. Na most ezek a programok továbbra is futnak, tehát van falusi CSOK, van CSOK plusz, van babaváró kölcsön, tehát a családok ilyen szempontból a korábbi években is hozzáfértek otthonteremtési programokhoz, ezek a programok maradnak, viszont ezek a programok kiegészülnek most, hiszen ezek kombinálhatóak lesz ezzel az Otthon Start kölcsönnel is, egy új megközelítésű otthon támogatási termékkel, ugye ez az Otthon Start, vagy a fix 3%-os hitel, ugye ahogy hívjuk. Na most itt mi a fő fókusz? Ugye első lakásvásárlók. Ez egy nem titok, már 21-22-23-ban dolgoztunk olyan programon, aminek a homlokterében az volt, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat, tehát fut egy családtámogatási otthonteremtési pillér, de mindenképpen szeretnénk a fiatalokat helyzetbe hozni, szeretnénk őket az első otthonukhoz, első lakásukhoz hozzásegíteni. Ezen dolgoztunk, de ugye jött a háború, és az erőforrások azok elképesztő módon az energiaköltségekre, az infláció kezelésére mentek el. Ennek a programnak hogy előjöjjünk ezzel a programmal, ezzel válni kellett. De itt a fő fókusz, itt elsősorban nem a családi állapot köré építettünk, hanem a tulajdon, az első otthon, az első tulajdonnak a jogosultsága, az első tulajdonnak a definíciója köré, hiszen azt látjuk, hogy egyrésztről 2015 óta volt egy nagy ingatlanpiaci boom. Megemelkedtek az ingatlanárak. Sok éves lemaradást hoztak be az ingatlanárak egyébként, mert ugye előtte meg 8 évig egyáltalán nem nőttek, devizahitelválság volt, befagyott az ingatlanpiac, utána nagyon gyorsan próbálta pótolni mindenki az elhalasztott, eltolódott ingatlanvásárlását, ez is benne van. És azt látjuk, hogy aki ebben a mostani helyzetben, nyilván a legnehezebb, legrosszabb állapotban van, azok a fiatalok, akik még nem rendelkeznek alapvetően tulajdonnal, tehát nekik ebbe az ingatlan tulajdonosi állapotba kell egy erős pozíciót adnunk, hogy be tudjanak lépni. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert nyilvánvalóan az az élethelyzet, amikor az ember a 20-as, 30-as éveibe jár, el kell indulni, családot kell alapítani, ugye munkahelyen is meg kell állni a helyét, egyik legfontosabb az első otthonnak a megszerzése. És azt látjuk, hogy azzal, hogy magasak az ingatlanárak, és magasak a piaci kamatok is, ez az állapot, ez egy nagyon elnehezítette a fiatalok helyzetét, tehát itt mindenképpen lépni kellett, és azt látjuk, hogy Ezzel a programmal, ami mondom alapvetően egy tulajdonosi állapotból indul ki, hogy az első otthonát az ember meg tudja szerezni, ez nagyon betalál, mert arra az élethelyzetre reagál, és akkor itt a konstrukció részleteiről hosszan lehet beszélni, ugye van egy kamattámogatás, mert van egy nagyon, nagyon kedvező önerőszabály, van egy 25 éves kiszámíthatóság, ezek mind nagyon fontosak, de ugye ez a konstrukció, ez nagyon nagy mértékben egyrészt előre tudja hozni az első otthon megvásárlásnak a lehetőségét, egyrészt, másrészt nagyon széles és új társadalmi csoportokat tud bevonni abba, hogy tulajdonossá válhasson. Ez pedig azért fontos, mert ez önmagában előhoz családalapítási helyzeteket is, nyilván akkor demográfiai célokat is szolgál. Ez segíti a fiataloknak a munkahelyen, az életben, az adott közösségben való meggyökeresedését is, tehát otthonra talál. Ugye a tulajdon a szabadságot, az biztonságot ad, és végső soron ez a helyzet, ez egy erősítő, egy középosztályt erősítő, egy társadalmat erősítő állapot, hiszen van lehetőségük ezeknek a fiataloknak sokkal hamarabb elindulni egy tulajdonosi létben, amiben ők akkor már saját vagyonukat tudják gyarapítani, nem pedig egy albérleti létben, egy lakhatási nehézségek között töltenek sok-sok évet bizonytalansággal, rossz megtakarítási helyzettel, és úgy érzik sokszor, hogy távol kerülnek a otthon teremtési céljaikhoz. Tehát ez a program elsősorban az első otthon szerzőket, elsősorban a fiatalokat célozza, és pontosan azért, hogy minél hamarabb el tudjanak indulni az életben, és ez nagyon jó, mind demográfiai, mind családpolitikai, mind egyébként gazdasági és egyéb társadalompolitikai szempontokból is.
Lényegében azért választ adott arra a kérdésre, amit fel akartam tenni, hogy van egy szakpolitikai vita, hogy mit érdemes fejleszteni a bérlakásokat, amelyik vagy a tulajdont érdemes támogatni. Mindegyik mellett vannak érvek, most államtitkár úr a tulajdon mellett érvelt, de van egy olyan olyan irányzat, amelyik esetleg a bérlakásprogramot támogatná, mert ezzel a munkaerőpiaci rugalmasságot is lehet egyben támogatni, könnyebb ide-oda költözni, oda költözni, ahol van munka, tehát ez a mobilitást talán jobban támogatja, de ez világos, hogy akkor itt a stabilitást úgy látja a kormány, hogy a tulajdon jelenti.
Erre is gondoltunk a rugalmasságra, hogyha szabad szerkesztő úr kérdését részben válaszoljak, mert hosszan lehetne beszélni a problematikáról, vagy erről a kérdéskörről, de ugye egyrészt a program rugalmas abból a szempontból, hogy bemeneti oldalon. Tehát egyedülállók is fölvehetik, házaspárok is felvehetik, korhatár nélkül fel lehet venni, tehát nagyon sokan olyanok vannak, akik devizahitel válság alatt vesztették az ingatlanukat, 50-es éveikbe járnak.
Semmilyen megkötés nincs a felvetélre.
Ugye ott meghúztunk egy 10 éves határt, észszerűen 10 évig vizsgáljuk visszamenőlegesen a tulajdonnak, az első otthonnak a kérdését. Pontosan azért, mert devizahitelválságból észleltünk olyan sok tízezer olyan embert, olyan társadalmi csoportot, akiknek a devizahitelválság miatt nincs most otthon, és még mindig albérletben. Nekik is akartunk adni lehetőséget, és vannak ilyen igénylők egyébként, sokan. De ugye azt látjuk, és ezért mondom, hogy egyrészt van a rugalmasabb emeneti oldalon, de a felhasználó oldalon pedig azért rugalmas, mert a fiatalok élethelyzetéből indultunk ki, ugye felmerül ilyenkor, hogy legyen-e valami röghözkötés, bentlakási kötelezettség, idegenítési terhelési tilalom, stb. Most idegenítési és terhelési tilalom van 5 évig.
Nem lehet eladni,
de el lehet adni, csak akkor a kamattámogatást ki kell fizetni. Tehát olyan nincs, hogy nem lehet. El lehet adni, de akkor azt mondja a jogalkotó, hogy ott nyilván az egy olyan típusú ingatlan szerzéseket ki szeretnénk zárni a rendszerből, ami esetleg egy olyan logikában, igen, egy olyan logikából, tehát el lehet adni, de akkor ki kell fizetni a kamattámogatást, az már nyilván egy más pozíció, de viszont bentlakási kötelezettséget nem írtunk elő. Azért nem írtunk elő, mert a fiatalok élethelyzetéből kiindulva látjuk azt, hogy munkahelyében még nem biztos, hogy stabil, tehát munkahelyet változtathat. Kaphat egy ösztöndíj lehetőséget, akár elmegy egy évre tanulni külföldre, akár Magyarországon még további felsőoktatási képzés végez. Vannak olyan hivatásszakmák, például rezidensek, akiknek az 5 év alatt több kórház mellett is kell dolgozniuk, oktató kórházban például, és akkor az bizony helyszínváltással jár. Na most viszont ez a rugalmasság válasz arra is, hogy ennek a programnak a keretében viszont ez a rugalmasság megvan, miközben tulajdon szerez, tehát lehet, hogy az a rezidens sem megy egy másik városban másfél évre dolgozni, de addig is azt a lakását kiadhatja, és ő ott közben tulajdonossá válik, és az ilyen szempontból összhangban van, hiszen mindeközben, miközben dolgozik és lép előre az életben, nem albérletet fizet, hanem albérletet fizet, de mellette ő neki ezek a jövedelmi pozíciói kiegyenlítődnek. Tehát ebben van egy rugalmasság,
itt
és
van
ez
a
fontos.
Munkaerőpiaci rugalmasság.
És ebben van ezért van ebben egy munkaerőpiaci rugalmasság, miközben az ember, a fiatal, akinek nincsen tulajdona, otthonhoz jut, tulajdonhoz jut.
Hát ugye azzal kezdtük, hogy dübörög, valóban nagyon nagy az érdeklődés a program iránt. Hát a kínálati oldal viszont egyelőre cseddes, hogy úgy mondjam.
Ó, vitatkozni fogok szerkesztő úrral.
Legalábbis nem látszik, mert pont egy mai cikk arról szól, hogy na hát hol lesz az a sok-sok lakás, és ugye olyan számok hangzottak el, hogy 2026 végig akár 100 000 hitel szerződés születhet meg, évi tízezres nagyságrendben épülnek majd lakások. Benne meg az vetődött fel, hogy rendben, de a fejlesztők oldaláról ki fogja ezt finanszírozni, hogy ezt mind a fejlesztők, ez egy óriási feladat, hogy képesek-e önmagukba a fejlesztők finanszírozni, vagy a bankok, akik emellett még a fogyasztókat, a felhasználókat is finanszírozzák. Szóval ez hogy fog összeállni, államtitkár úr?
Nagyon, nagyon fontos kérdés. Kínálati oldalról beszéljünk egy kicsit, mert tényleg nagyon fontos. Ugye egy hónapos a program, tehát mi is most fog befutni majd nagyon sok adat egy hónap után, és a bankoktól is várjuk, hogy legyen egy pontosabb rálátásunk arra, hogy hol kik veszik igénybe ezt a hitel lehetőséget, milyen ingatlanokat vásárolnak, milyen összegbe vásárolnak ingatlanokat, de természetesen vannak visszajelzéseink a piacról. Na most pont egy tegnapi elemzés, a legnagyobb ingatlan portálnak az elemzése, és akkor a kínálati oldalnak ezzel a részével kezdenék, hogy ugye megmozdultak az eladók is, és éves alapon 30%-kal nőtt az meghirdetett eladó ingatlanoknak a száma. Ugye mi erre számítottunk, miért van ez? Az elmúlt években ugye magas jegybanki környezet, alapvetően nyilván egy visszafogottabb, kiváróbb lakossági magatartás is például ingatlan vásárlás tekintetében elmaradt 50-60 000 ingatlan tranzakció. Ez azt jelenti, hogy 50-60 000 emberrel, leginkább például első lakásvásárlókkal, mert ugye ők azok, akiknek nagyot kell ugrania ebben a magasabb ingatlanárkörnyezetben, ők nem vettek ingatlan, de 50-60 000 eladó sem tudta eladni azt az ingatlant, amit egyébként általában el akar adni. Na most ez az 50-60 000 ingatlan, ez meg fog érkezni a piacra. Ezeknek a kétharmada egyébként belefér a programba, tehát azt látjuk, hogy az eladó ingatlanok 150 000 eladó ingatlanból, ami most megvan hirdetve, Magyarországonból 100 000 egyébként belefér az árkorlátokba, és most nagyon sokan eddig azért nem hirdettek, mert nem tudják eladni, most pedig azért fognak hirdetni, hogy, mert látják, hogy megjöttek a vevők. Tehát ezekre számítunk, tehát ez a kínálati oldalnak fogadni egy jó növekedési lehetőséget. Ez fontos. A másik pedig, és ez az eladóknak is jó, mert el tudja adni, tovább tud lépni általában, és akkor ő általában egy nagyobb ingatlan tud venni magának. Ez általában van egy ilyen dominó effektus. Na már most az új ingatlanok pedig nagyon fontos, és nem véletlenül hangsúlyozzuk mi is ezt a kommunikációban. Ugye kevés lakás épül Magyarországon, és kevés lakás épül Budapesten is, és az elmúlt években különösen kevés lakás épült, ami pedig épült, azoknak egy nagyon nagy része pedig a prémium szektort célozza, nagyon magas, relatíve prémium lokációkban, magas négyzetméter árakkal. Ez viszont nem a fiatalok számára készül, ez azt kell, hogy mondjam, ez a felső 10% számára készül, illetve a befektetők számára, nagyon sok esetben a külföldi befektetők számára készül. Mi a következő években szeretnénk, ha a lakásfejlesztők, és nyilván ez az ő üzleti döntésük, a prémium piacot is nyilván megtartják, de mi azt szeretnénk, hogyha elkezdjenek olyan lakásokat építeni, ami elsősorban a fiataloknak, hogy a fiatal családosoknak az igényeit szolgálja ki, és mi ezért küldünk egy nagyon határozott jelzést ezzel a 1,5 millió forintos négyzetméter árral. Lehet építeni 1,5 millió forintos négyzetméter áron ingatlant, lakást nem csak Magyarországon, hanem Budapesten is. Ha 10. kerületben lehet 1,2 millió forintos négyzetméteren lakást építeni ugyanolyan minőségűt, akkor 3 kilométerrel odébb 1,8-2 millió forintért valószínűleg nem azért kell, vagy nem azért építenek ilyen társasházakat, mert ott mondjuk a telekár az 6-7-8-szoros, hanem egy bizonyos más logikájú az árazás. Tehát hát azt nagyobb, lehet látni, hogy a négyzetméter ár az 700-800 ezer forintos négyzetméteren lehet építeni lakást Magyarországon, ahol ezt 1 millió 8-ért 2 millióra adják, ott nagyon sok minden más költség is beépül, és ez nem csak a telek költség ezekbe az árakba. De most ezt a kérdéskört nem feltétlenül akarom megnyitni.
Igen, csak
ide.
Egy apró megjegyzés, hogy nyilván persze van benne egy profit, de kérdés, hogy a banki finanszírozás is tud-e eléggé költséghatékony lenni?
Igen, és ugye ez egy nagy kérdés, és azt lehet látni, amióta bejelentettük a programot, rengeteg fejlesztő megmozdult, a fejlesztők jönnek is, van is ugye egy, alapítottunk egy programirodát pontosan azért, hogy mind a társadalmi észrevételeket, mind pedig azt a sok szervezetet, aki ugye a programhoz kapcsolódik, belétve a bankokat, ingatlan fejlesztőket is legyen egy szerves kapcsolódás és egy jó szakmai párbeszéd, és a fejlesztők pedig nagyon sokan rendelkeznek késztervekkel, telkekkel. Ők megmozdultak, és szeretnének fejleszteni, mert azt látják, hogy most van egy kereslet, és nyilvánvalóan szeretnék ezt a keresletet is meglovagolni. Nekünk is nagyon fontosak, hogy ezek fejlesztők elkezdjenek építkezni, és épüljenek új lakások két szempontból. Egyrészt, amit szerkesztő úr említett, kínálati oldalon, hogyha nem lesznek új lakások, akkor ez egy nagy ingatlan árdrágulást eredményezhet, illetve elfogynak az ingatlanok probléma. Tehát hiába lesz a fiatal, hiába lesz a program, nem fog tudni olyat venni, amit szeretne. És a fiatalok keresik is ezeket a lakásokat, egyrésztről, másrésztről nyilvánvalóan az építőipari hatás. Tehát 10 000 új lakásépítés az 1%-os GDP növekedés. Az elmúlt években sok 10 000-rel kevesebb lakás épült, mint amennyinek kellett volna Magyarországon. Szeretnénk, hogyha ezek a lakások megépüljenek. Mi azt szoktuk mondani, hogy 5 év alatt 50 000 új lakás fog megépülni a programnak köszönhetően. Na most ehhez mi kell? Ugye ennek van egy időtávja. Nyilván vannak azok a engedélyek, amik már kész vannak, és csak el kell indítani. Nyilván nagyon sokan még most fognak a program hatására összerakni építési fejlesztéseket. De ugye ehhez az kell, hogy meglegyen a fejlesztőnek is a biztonsága, a banknak is a biztonsága, meg a vevőnek is a biztonsága, hogy ez a lakás elkészül, és ez a 3%-os hitel igénybe vehető. Ugye, és ezért dolgozunk a bankokkal egyébként is, az ingatlan fejlesztőkkel is, illetve nyilván minisztériumi szakmai tárcáknak a szakértőivel azon, hogy egy olyan konstrukciót dolgozzunk ki, ami kellő biztosítékot ad arra, hogy a most induló fejlesztések esetén a bank az egy olyan környezetet találjon, egy olyan hitelfedezeti pozíciója legyen ennek a banknak, amit ő már meg tud finanszírozni, hitelezni. Tehát hogy néz ki a lakások finanszírozása? Tehát egyrésztről a lakásfejlesztések finanszírozása, egyrésztről a bankok a fejlesztőknek szoktak adni projektfinanszírozási hitelt. Ez egy nyilván jelenlegi kamatkörnyezetben 7-8-9%-on, illetve a fejlesztőknek nyilván van önereje, tehát saját tőkéből is építkeznek, és nyilván ennek a kettőből szokott összejönni. Harmadik pedig ugye a vevői finanszírozás, hogy elkezdik ezeket a lakásokat értékesíteni, és akkor abból van egy bizonyos finanszírozási szintjük, de ott nyilván ott a bankokkal ott konstrukció függő egyébként, hogy azok a források azok letéti számára mennek-e, vagy pedig be tudnak forgatódni a fejlesztésekbe. De a lényeg az, hogy mi azt keressük, hogy ezek az induló fejlesztések, hiszen nagyon akkor fognak ezek a fejlesztések elindulni és menni, hogyha látják a fejlesztők is, hogy ezeket a lakásokat lefoglalózzák, leszerződik, ott vannak a vevők mögötte. A vevő pedig azt szeretné, hogy ő nem csak két év múlva, nem biztos abban, hogy mondjuk két év múlva lesz-e fix 3%-os hitel, és emiatt nagyon bizonytalan, bármit is mondunk, és akkor inkább azt mondja, na most akkor én inkább veszek egy használt lakást, mert biztos, ami biztos. De mi egy olyan pozíciót szeretnénk, hogy a mára futó fejlesztések során a vevő fel tudjon venni egy olyan pozíciót, amiben ő kap egy nagyon erős tulajdonosi ígérvényt, egy dologi jogi pozíciót a majdan felépülő az lakására,
az épülő
társasházra, a bank azt a dologi jogi pozíciót, ő azt meg tudja finanszírozni, neki az kellő hitelfedezetet biztosít, ez pedig azt jelenti, hogy az például hitelezhető is, mert olyan biztosítékokkal rendelkezik, hogy bármilyen gazdasági helyzet esetén is, ő ott egy nagyon erős jelzálogjog pozícióval rendelkezik ez a vevő. Na most ez egy bonyolult jogi konstrukció, nehéz, nem akarok belemenni a részletekbe, ezen dolgozunk, de viszont ennek a jogintézménynek a megteremtésével, ennek a megerősítésével viszont garantálható lesz, hogy a fejlesztő látni fogja, hogy a vevő fog tudni szerződni, a vevő fog tudni a bankkal is szerződni erre a fix 3%-os hitelre, a bank az fog adni hitelt, mert látja, hogy ott van neki egy jelzálogjog pozíciója. Nagyon sok esetben ez a bank egyébként a projektfinanszírozója a fejlesztőnek, tehát ő látja egyrészt, hogy ő adja a forrást, de másik oldalra jönnek be a vevők, tehát az a fejlesztés az pénzügyileg finanszírozott. És harmadik részről pedig a fejlesztő is látni fogja, hogy meg csak a projektfinanszírozás kapja, nem a vevők is érkeznek. Tehát ez egy ilyen három lábon fog állni, és ennek a konstrukción dolgozunk, és ez egy nagyon fontos motorja lesz, vagy éppen olaja, hogy olajozza ezt a fix 3%-os hitelt és az új lakásfejlesztéseket.
Hát ha jól értem, akkor mindegyik szereplő biztonságban érezheti magát? Tehát
Igen, ezen dolgozunk, és nyilvánvalóan itt a bankoknak abban kell, hogy lesz mozgástere, de ezért mondtam, hogy a legtöbb bank az ugye ad ilyen projektfinanszírozási hitelt ezeknek a fejlesztőknek, hogy nyilvánvalóan azoknál a fejlesztőknél fog ez tudni működni, akik mögött azért van egy olyan típusú üzleti bizalom, van egy olyan típusú eredmény, olyan sok éves működés, ami ezt a hitelességet, ezt a pozíciót megadja
hát
nekik.
Tehát hitelképesnek kell.
Így van.
Most egy kis szünet következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést az Otthon Start lakáshitelről Panyi Miklóssal. Maradjatok velünk!
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.